Nem tudom, hogy kitért váratlanul ez a mai reggel. Érte valakit váratlanul? Nem hiszem, hogy sokunkat váratlanul érintett, vagy ért bennünket, hiszen a tévé már jó két napja, három napja ezt zengi, hogy jön a hó, jön a hó. A kérdésem az, hogy fel voltatok-e készülve? Készen voltunk-e erre? Én ma reggel kinéztem, gyorsan férfi embernek a fejébe elkezd pörögni minden, téli gumi megvan. Lapát, kocsiban nincs, de hátul a garázsban van. Homok, az nincs, de talán nem kell. És az ember elkezdett gondolkodni, hogy mi kell. És utána szembesültem azzal, hogy hát van valami, hiányzik. Daninak nincsen téli cipője. Hoppá! De megoldottuk. Eljöttünk ide, úgyhogy nem volt nagy gond. Kérdés az, hogy készen vagyunk-e. És hogy mire mai igehirdetés az erről szólna. Csatlakoznánk ezzel az igehirdetéshez ahhoz a sorozathoz, amit Laci testvérünk, a pásztorunk már elkezdett pár héttel ezelőtt, és szeretnék erről én is néhány gondolatot elmondani nektek, és azzal a céllal, hogy bátorítsalak, biztassak benneteket, és a felkészültségi fokozatot növeljem. Szeretnélek kérni benneteket, hogy akinél van Biblia, az a Péter második levelénél nyissa ki a 268. oldalon, és Péter második levelének a harmadik fejezetéből a 8. verstől fogom olvasni a 14. versig. És tisztelettel kérlek benneteket, hogy álljunk fel az Úr és az ő igéje iránti tiszteletből. Az az egy azonban, ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj. Amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetik az Isten napjának az eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő akarata szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Kérem, foglaljunk helyet. Amíg itt a technika bemelegszik, egy történetet hadd meséljek el egy kislányról. Ez a kislány nagyon engedelmes kislány volt, nagyon szerette az anyukáját, és minden szavát itta. És egyik délután vendégek voltak a családnál, és kislánya az anyuka mellett ott lekuporodva ott volt, és figyelte, hogy miről beszélgetnek, és az anyuka miket mond a vendégeknek. És nagyon érdekes volt a téma. A kislánynak is nagyon érdekes volt. Remélem, sikerül. Igen. Na tehát, visszatérve, a kislány ott kuporodott az anyukája mellett, és figyelte azt, amiről beszélgettek. És a téma, az nagyon érdekes volt. Az elragadtatás. Majd a kislány szépen elment a szobából, és miután a vendégek elmentek, az anyuka kereste, hol van a kislány. Körülnézett, fürdőben nem volt, szobájában nem volt, nappaliban nem volt, már kiabált, hol vagy, és eszébe jutott, hogy a kislánynak van egy kedvenc helye, fenn a padláson, egy ablaknál, és felment, és ott volt a kislány. Kislányom, egész eddig kerestelek. Hol voltál? Miért nem jöttél? És akkor kislány ránézett. Tudod, anyu, megfürödtem, megmosakodtam, és felvettem a legszebb ruhámat, és a kis csomagomat is elkészítettem azért, mert én szeretnék az első lenni, aki Jézus Krisztussal találkozik. A kislánynak ez a kis gyermeki hite cselekvésre indította őt. Fizikailag felkészült. Felkészült Jézus Krisztus találkozására. És mi fel vagyunk-e készülve lelkileg Jézus Krisztussal való találkozásra? Ő ezt megígérte. És az ígérete biztos. És Péter a második levelet, amit írt a testvéreknek, a szándéka az volt, hogy bátorítsa, biztassa a testvéreket arra, hogy készek legyenek, szent és tiszta életet éljenek, és ezzel várják az Urukat, Jézus Krisztust. Azonban még minden korban is mindig voltak ellenhangok, és voltak csúfolódók. Péter korában is voltak csúfolódók. Csak a csúfolódók így jellemzőket, még azt mondták, hogy ugyan már régen valamikor megígértek valamit, úgyse teljesül. És Péter válaszol ezeknek a csúfolódoknak. Az első válasz, vagy az első ilyen mondat, az így hangzik, hogy azonban ne legyen rejtve előttetek szerenteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Vagyis az idő ura Isten. Ő ural mindent. Számára mindegy, hogy most egy nap vagy ezer esztendőről beszélünk. Ha most úgy nézem, akkor két nappal ezelőtt járt itt az Úr. Majd utána nagyon fontos dolgokat említ. Az első dolog az, hogy Isten nem késlekedik. Ő nem felejti el az ígéretét, nem felejti el a népét. Hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Türelmes az Isten. De mire türelmes az Isten? Türelmes az Isten talán azzal, hogy minket elragadjon. Igen, azzal is, mert az elragadtatást, a elragadtatás után jön valami. A nyomorúság időszaka, ítélet időszaka jön, és vár az emberekre, vár az emberiségre. Sokan kérdezik, és mondják, a csúfolódók, hogy milyen Isten az, aki ítél? Milyen Isten, aki büntet? Hát nem kegyelmes az Isten? Nem jó az Isten? Hát mindannyian megyünk a mennyországba, nem? Milyen Isten az, aki ítél? Biztos emlékeztek, pár héttel ezelőtt, vagy talán már hónap is volt, amikor imádkoztunk az üldözött keresztényekért. Ezt a képet az interneten találtam, és ez a 200 keresztény lány egy iskolából rabolták el. Boko Haram nevezetű terrorszervezet Nigériában rabolta el őket. És még mindig fogva tartja őket. Sorsukat nem tudjuk, jelenleg, hogy most milyen állapotban vannak, de nem nehéz kitalálni. Kegyetlenség, gonoszság jellemzi a terroristákat. Némelyiküket megerőszakolják, némelyiküket rákényszerítik akár olyan dolgokra is, ami akár, hogy beálljanak terroristának. Sőt, pár nappal ezelőtt, szerintem biztos többen a híradóban láttátok, volt egy kislány, akit szülei, úgymond, ha jól emlékszem, adtak rendőrkézre. Azért adták rendőrkézre, mert kiderült, hogy a kislány tele föl volt aggatva robbanó szerkezetekkel, és a barátnője egy piacra be is ment, ugyanígy robbanó szerkezetekkel, fel is robbantotta magát. Ő nem volt hajlandó, ő nem akarta, hogy felrobbanjon. Erre kényszerítik jelenleg ezek az iszlamista terrorszervezetek az elrabolt gyermekeket. Akkor az ima órán én beszéltem nektek erről az ISIS nevű iszlám szervezetre, ez az irak-szíriai iszlám állam, akik egyre nagyobb teret hódítanak, egyre inkább terjed a gonoszságuk. És akkor én ezt a képet már akkor találtam, de nem akartam akkor kivetíteni. Ez a férfi nőül vette ezt a kislányt. Mit éreztek most? Haragot? Állj megállítani őket? Ez van bennünk, amikor gonoszságot látunk, kiáltunk az igazságért. És Isten, ő is haragszik a gonoszságra. De ugyanakkor Isten ezt a férfit látta, amikor megszületett? Látta. Tudja Isten, hogy porból vagyunk és porbá leszünk? Tudja. Látta végig azt, hogy ennek a férfinak a lelkébe a gonoszság egyre jobban ifjúsága óta eluralkodott? Látta. Szereti? Ez a kettősség. Néha emberi felfogás, nehéz nekünk megértenünk. De ha a saját szívünkbe benézünk, ott is látjuk ezt. A gonoszság, a bűn, büntetést követel. De Isten kegyelmes és szerető. Türelmes. Visszatartja a haragját, visszatartja a jogos ítéletet, ami vár az emberiségre. Visszatartotta Noé idejében is. Isten igéjében ezt lehet olvasni, hogy türelmesen várakozott Noé napjaiba a bárka készítésekor. Sőt, azt is lehet olvasni, hogy Noé hirdette a szabadulás útját, hirdette, hogy mi vár, mi közeleg. Nem túl jó ez a kép, de itt bal oldalt emberek próbálnak feljutni egy magas pontra, megmenekülni az özönvíztől, és ott jobb oldalt pedig ott a bárka. Noé idejében, illetve az Úr igéje ezt úgy fogalmazza, hogy a föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. A gyülekezetünkben van tűzoltó, aki, én nagyon tisztelem őket, a rendőröket is, katonákat is, mert amikor hirtelen baj van, nekik szólnak egyből. És hát az elmúlt években árvíz elég gyakran veszélyeztette, talán benneteket is, főleg a körmendieket, horvát madárjaikat, hogy ezek az emberek mindig készek. Nem éri őket váratlanul. Erre képezték őket ki, erre tréningelték őket. És amikor jön az árvíz, halljuk a hírt, hogy jön a víz, nem vagyok szakértője, de tudom, hogy fokozatok vannak. És amikor elérkezzenek a, nem tudom, a hármas fokozat, vagy melyik az, aminél aki él és mozog, ki a gátakra, építjük a zsákokat, és megakadályozjuk, megpróbáljuk azt megakadályozni, hogy pusztítson az árvíz. Van egy riasztási határ. Ez a riasztási határnál belépünk, cselekszünk, és nem akarjuk, hogy tovább menjen tovább minden úgy, ahogy volt, mert pusztítást hoz. A pusztítást Noé idejében az emberiség hozta. Hozta magára, hozta másokra. Gyilkosságok, paráznaságok, hamis Isten tiszteletek, amit el lehet képzelni, minden iszonyatot elkövetett az az emberiség. És Isten, amikor ezt látta, mi történt? Mit mond Isten igéje? Megszomorodott a szívébe. Amikor Isten látja a bűnt, amikor Isten látja a nyomorúságot, szomorú az ő szívében. Fáj neki az, amit lát. De meg kell akadályozni, hogy tovább terjedjen. Lehet, hogy többen felismertétek, ezek a képek most nagy sikerű hollywoodi filmekből, a Noé és az Exodusból vettem ki Rudival. Jókat beszélgettünk arról, hogy milyenek voltak ezek a filmek. Hát elrugaszkodottak, a Bibliától elég távoli az üzenetük. Más képet fest Mózesről és Noéról. De gondoltam, hogy a legfrissebb, legújabb képeket hozom nektek és mutatom be. Izrael népe fogságban volt Egyiptomban. És azt lehet olvasni Isten igéjében, hogy Isten meghallotta a jajkiáltását Izrael népének. Meghallotta, meglátta az asszonyok könnyeit, amikor a kicsi gyermekeiket belevetették a Nílusba. Meghallották az asszonyoknak a sírását, amikor férjeiket elvesztették, mert halálra verték. Amikor húzták fel a köveket az egyiptomi piramisok építéséhez. Meghallotta Isten, és látta, hogy a gonoszság növekszik, és egyre nagyobb és nagyobb lesz. Majd szólt Mózesnek, és Isten újra elindult és cselekedett. És türelmes volt megint Isten. Nem egyből ítélt, küldte a 10 csapást. Esélyt adott Egyiptomnak, és esélyt adott a fáraónak, hogy megtérjen, és elforduljon attól a gonoszságtól, amit művelt Izrael népével. Azonban nem tették. De Isten kegyelméből és könyörületéből, az ítélet elől mentette az ő népét. Szétválasztotta, kivonta, kihúzta, kivezette népét. És emlékeztek, mi volt az, ami megmentette az ő népét. Így van, többen mondjátok, a báránynak a vére. A báránynak a vérét, amit az ajtó félfára fel kellett kenniük, az mentette meg őket. Ezt így lehet olvasni Isten igéjében. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz házatokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kiadlak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Isten türelmes. Türelmes, visszatartja az ítéletét. És az ítélet elől ott a szabadulás útja, és ott a kivonulás útja. Izrael esetében a vér volt az, ami szabadulást hozott nekik. Egy másik történet, Lótnak a története. Szodoma és Gomora a bűn városa volt. Parázaság, tisztátalanság, homoszexualitás jellemezte azt a várost. És Lót igaz ember volt, gyötrődött a szívében, gyötrődött és szenvedett. És Isten meghallotta az ő gyötrődését, és elküldte angyalait, elküldte a szabadulás útját. És addig Isten nem tehetett semmit, amíg Lót és családja ki nem menekült. Ezt Isten igéje ezt így írja, de sietve menekülj oda, mert semmit sem tudok tenni, amíg oda nem érsz. Amíg Isten gyermekei ott vannak, amíg az igazak ott vannak, addig késleltetve van az ítélet. Ott a hátul a képen láttok egy szobrot, egy kővé vált szobor. Ő nem más, mint Lót felesége. Az Úr Jézus, nagyon érdekes, beszél Lót feleségéről, és ennyit mond Lótról, Lót feleségéről, emlékezzetek Lót feleségére. Miért kellene emlékeznünk rá? Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt. Lótéknak abban a városban volt egy életük. Igaz, hogy gyötrődtek, de az a város biztosított egyfajta jólétet, nyugalmat, biztonságot, ki tudja még, hogy mit Lót feleségének. De amikor kijöttek, az angyalok megmondták, ne nézz vissza. És visszanézett, és sóbálvánnyá változott. Emlékezzetek Lót feleségére. Az Úr Jézus, én hadd használjam ezt a szót, nagyon korrekt volt, amikor arról beszélt, hogy mi várható az utolsó idők előtt. Szeretném, hogyha a Rudi felolvasnád ezt a részt, de mielőtt olvasnád, én azt hiszem, egy kérdés kapásból úgy természetesen feljött bennetek, vagy nem tudom, hogy feljött-e, de alapkérdés, és sokan felteszik ezt a kérdést. Mikor lesz ez? Mikor? Mikor jön az ítélet? Mikor kell menekülni? Mikor jön a szabadulás? Mikor jön az elragadtatás? A válasz az könnyen megadható, nem tudjuk. Sajnos sok hamis tanító, sok szekta próbál dátumokat mondani. 1914, 1972, és mondhatnék még más dátumokat. Próbálják előre megmondani, és véleményem szerint fenyegetni az embereket. Jézus Krisztus egyértelműen mondta, senki, még az angyalok se, senki nem tudja. Ez egyedül az atyának van fenntartva, az atya tudja az időt. És kérlek, Rudi, akkor olvasd fel azt a részt, amiről, tehát Jézus beszél arról, hogy mik fognak következni.
Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, oda léptek hozzá tanítványaik, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk. Hát nem láttátok mindezt? Bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnál. Amikor Jézus a olajfák kezén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és ki lesz a jelek, ha te eljövesedetnek, és a világ végének. Jézus így válaszolja. Vigyázzatok, hogy meg ne téresszen valaki titeket. De sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják. Én vagyok a Krisztus. És sokakat megtéreztem. Fogtok valami háborúkról, és hallottok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, éhítségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a hajutás kinyeri a kegyületet. Akkor átadnak titeket immolatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban megkiderül. De aki mindvégig kitart, az üdvözlő. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon. Bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg.
Köszönöm, Rudi. Ebből a szakaszból szeretnék most kiemelni néhány figyelmeztetést, amit az Úr Jézus adott nekünk. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Ott egy tévesztő, egy farkas. A farkasról az köztudott, hogy mi a szándéka. Megegye a bárányokat, elbújik. Próbálja elfedni azt, mert hát ha látnák, hogy farkas, na, hogy a bárányok elfutnának. Na most az Úr Jézus beszél arról, hogy az utolsó idők előtt jönnek sokan, akik azt mondják magukról, hogy én vagyok Jézus. Én gondolkodtam ezen, hogy mostanában ilyen csak nincsen. Nem kellett sokat keresgetni az interneten. Szibériában van egy fiatal ember, aki kikiáltotta magát Jézusnak. Úgy is néz ki, úgymond, ami az európai Jézus ábrázolásunkban van, és komoly hívő tábort szerzett már maga köré. Több ezren zarándokolnak el hozzá. Vagy Jézus beszél, hogy jönnek hamis proféták, hamis tanítók, akiknek az a törekvés, hogy elfordítsák Isten népét, becsapják Isten népét. Hadd említsek meg két hamis tanítást. Az első, Péter is a levelében hadakozik ez ellen. Az akkoriban őket úgy nevezték, hogy gnoszticista, vagy gnosztikusok, akik különleges ismeret, tudás megszerzésére törekedtek, és úgy gondolták, hogy ilyen különböző praktikákkal különleges isteni tapasztalatokhoz lehet jutni, és ezzel felsőbbrendűbbé válunk. Tehát, magyarán mondva, most elnézést kérek, nem akarok senkit megsérteni, a felkent testvérek köre, tehát a szent kör, gyülekezet vezetői, húha, nem akarok ezzel viccelődni, de bizony vannak közösségek, ahol egészségtelenül nagy figyelem hárul bizonyos emberekre. Nem jó. Aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki szolgája. Ugye milyen jó porszívózni ezt az épületet? Törölgetni a székeket. Jó dolog. Jó dolog ezt csinálni. A másik, azokkal meg Pál apostol hadakozott, ők a törvénykezőknek a köre. Akik belopakodva a gyülekezetbe, elkezdek úgymond osztani a lapot. Hát ez se jó, az se jó, ez se jó, amaz se jó, hát ez szörnyű. Hát ezt meg kell reformálni, ezt a gyülekezetet. Ez így nem mehet tovább. És teszik is. És pusztítanak, embereket tesznek tönkre, leuralnak embereket. Azt mondanám, hogy a szekta jellemzője az ez, amikor embereknek az akaratát, értelmét mások uralják. Hibás dolog. Nem jó. Én azt hiszem, közösségünknek is vigyázni kell arra, hogy farkasok ne jöjjenek báránybőrben. Következő figyelmeztetés. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket, vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Másfél évvel ezelőtt sikerült eljutnom üzleti út miatt Szebrenyicába. Ez egy kicsike kis város, jelenleg az épületek nincsenek bevakolva, néhol golyónyomok, azt lehet mondani, hogy lassan-lassan éledező kis város. A délszláv háborúban a szerb hadsereg, amikor bevonult ebbe egy ilyen kis völgyben lévő város, egy ilyen hosszú völgy, két út volt, a völgy két vége, könnyen lezárták, összegyűjtötték a lakosokat, elvitték, itt a jobb oldal fenti képen láthatjátok, ahhoz az épülethez, ami az ENSZ-nek akkor volt a szállása. Én a mögötti épületnél jártam, oda építettek egy gyárat. És amit csináltak a szerb katonák, szétválasztották férfiakat, nőket, 14 év fölötti fiúkat és a férfiakat odazárták, a nőket, gyerekeket buszra tették, elvitték a városból. Majd egy reggel a holland békefenntartók szem előtt golyózáporral az összes fiút, gyermeket, apát lemészárolták. 8372 ember halt meg. Állj! Állj a gonoszságnak! Állj annak, hogy ennyi gonoszság legyen! Szomorúság van Isten szívében, amikor ez zajlik. Következő figyelmeztetés. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Szintén pár hónappal ezelőtt, egyik ima órán beszéltem nektek Észak-Koreáról, ami a legzártabb és az egyik legkegyetlenebb ország, ahol a keresztényeket üldözik. És a vezérük, Kim Jong-un, 32 éves fiatalember, örökölte a hatalmat az apjától, ugyanazt a kegyetlenséget folytatja, mint az apja, és imádatot követelnek meg az emberektől. Szinte isteni imádatot. És sötétség az fizikailag is tapintható. Mutattam nektek ezt a képet akkor is. Ez egy ilyen műholdas felvétel, éjszakai felvétel. Gyakorlatilag nincsen áram, nincsen fény Észak-Koreában. És a dél-koreai testvéreink hihetetlen odaszántsággal imádkoznak, és könyörögnek azért, hogy az a szöges drót, ami elválasztja őket, az szétszakadjon, lehújjon, és könyörögnek azért, hogy eljusson az evangélium az észak-koreai néphez. És misszionáriusok ezrei állnak készen a határnál, már ott laknak sokan, és már megindult az ilyen mindenféle föld alatti utakon a munka, és készek arra, hogy hirdessék ennek az elveszett, elzárt népnek az evangéliumot. De nem csak Észak-Koreát lehetne említeni. Sok missziószervezet van. Az egyiket említsen meg, biztos ismertik a Wycliffe. De azzal foglalkoznak, hogy a Bibliát lefordítják különböző nyelvekre. És most már a dzsungelben a különböző nyelvjárásokra vannak misszionáriusok, akik azért szánják oda az életüket, hogy a legutolsó kis eldugott helyen a Biblia lefordítva az ő nyelvükön hangozzék, és eljusson hozzájuk. És mit mond az Úr Jézus, amikor ez megtörténik? Akkor jön el a vég. Péter levelében, itt a felolvasott ige szakaszban van egy nagyon érdekes kifejezés, amin én úgy kicsit első hallásra rácsodálkoztam, és meg kell vannom, hogy a kommentárba is meg kellett néznem, mert nem tudtam mit kezdeni vele. Azt lehet olvasni, hogy mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának az eljövetelét. Sietetjük. De hogyan sietetjük az Úrnak a napjának az eljövetelét? Hogyan lehet sietetni? Imádsággal. Imádsággal, hogy Isten igazsága közel jöjjön az emberekhez. és hirdetéssel, hogy hirdetjük az igazságot, hogy beteljen azoknak a száma, akiknek ott a neve az életkönyvébe. Hirdetnünk kell, és vinni kell az evangéliumot, és akkor sietetjük az Úrnak a napját, az ő eljövetelét. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel proféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Ez az ige szakasz, ez most egy ilyen tört ige szakasz, ez még folytatódik tovább azzal, hogy az meneküljön, ne menjen vissza a házába. Itt viszont szeretnék kiemelni, két dologról szeretnék beszélni, illetve egy szeméről és egy fontos helyről. Az egyik, az a pusztító utálatosság. A Biblia egyértelműen beszél arról, hogy a pusztító, az embergyilkos áll minden gonoszság mögött. Ő volt az, aki megrontotta Ádámot és Évát. És onnantól fogva, ifjúságától fogva az embernek minden szándéka gonosz. És ez a pusztító, ő úgy gondolja, hogy ezt a csatát megnyerheti, de Jézus Krisztus kereszten, kifolyt vére által már legyőzte őt. De egy vesztett hadvezér, még vannak erői, és ezek az erőket be akarja vetni. Beveti a mi életünkben, minket is pusztítani akar, de beveti az emberiség életében, és az emberiséget is pusztítani akarja. És egyszer el fog jönni a szolgája, az Antikrisztus. Dániel könyvében részletesen meg van írva, hogy ez hogy fog megtörténni. És mit fog csinálni ez az Antikrisztus? Szövetséget köt Izrael népével, majd beül a szent helyre. És a szent hely az nem más, mint Izrael temploma. Jeruzsálemben jelenleg az iszlám mecset áll azon a helyen, ahol Izraelnek a temploma állt. Egyes biblia tudósok, kutatóknak erős meggyőződése, hogy ez a templom, ez el lesz pusztítva, és fel lesz építve Izrael temploma. Ez fikciónak tűnik, de Izrael már készen áll. Papi ruhák, öltözetek, az összes eszköz, az aranytálak, minden, amit az Ószövetségben olvasunk, hogy milyen volt egy istentisztelet Izraelben, Izrael népe elkészítette. Hiszik azt, hogy Isten majd lerombolja. Elég durva cselekedet lenne, ha most egy rakétát oda küldenének. Hussein idején ezt komolyan várták, hogy ez így történik. Valószínű, hogy ez iszonyatosan nagy háborút indítan el. Úgyhogy Isten kezében van az, hogy ott felépüljön Izrael temploma. Ha felépült, akkor lehet tudni, hogy ez a profécia, hogy az Antikrisztus az közel van. Valószínű, hogy az Antikrisztus egy népszerű politikus lesz, és az egységes világ élére fog kerülni. És a Jelenések könyve beszél arról is, hogy az emberek totális kontroll alatt lesznek, és a technológia már kész rá. És nem mondok, nem akarok közhelyeket mondani, hogy ha valaki akarja, megmondja azt, hogy mi a kedvenc ételed. Egyszerűen csak a Lidl-nek a listáját leszűri, a rendszerben a banki listát leszűrik, mindent akarnak, tudják, hogy mik a szokásaid. Azt megmondják, mennyit keresel. Meg tudnak mondani mindent. Nem tart sem eddig, hogy azt mondják, hogy nincs szükség már pénzre, jöjjön a kártya. Onnan már csak egy lépés, hogy úgy járunk, mint a kutyusok. Kapunk egy csippet, vagy a kézre, vagy a fejre, a homlokra. Közel van. Isten türelmes, visszatartja az ítéletét. Okuljatok a fügefa példáján. Amikor már zsendül az ága, s levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt, bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzeték addig, amíg mindez meg nem történik. 1948. május 14-én Dávid Ben-Gurion bejelentette Izrael állam megalakulását. A következő napon Jordánia, Egyiptom, és sorolhatnám tovább, seregek rontottak rá Izrael államára. Ez egy beteljesedett profécia. Ez egy fix pont. Ahogy említettem, nem tudjuk az időt, hogy mikor lesz, mikor történik, de ez egy beteljesedett profécia. Krisztus után 70-ben Titus seregei lerombolták Jeruzsálemet, olyan szinten, hogy még az alapokat is szétfeszegették, mert arany, ahogy fölgyújtották a templomot, arany folyta az alapok közé, tehát a földig tették egyelővé. Onnantól fogva Izrael népe szétszórattatásba került, és 48-ban, két nap múlva, hogy mondjam ezt, két nap múlva, Izrael állama létrejött. Készítettem egy kisebb időtervet, elnézést kérek tőletek, ez szakmai ártalom. Jobb barátom Gábor tudja, hogy a mi életünk az autóiparban az erről szól. Határidőre, tervszerűen minden meglegyen. Most a mi emberek, ahhoz, hogy autók így sorozatba kijöjjenek, mi így terveket készítünk. Hogy ne lenne így Istennél? Nála nincs véletlen. Ő tervszerűen halad előre, és valósítja meg az ő akaratát. Pogányok kora, kicsit ilyen távirati stílusba fogok végigmenni, ne haragudjatok, mert az idő az roham, hogy egy távirati stílusba. Krisztus előtt 605-ben Jeruzsálem elesett a babiloni birodalomnak az utolsó nagy támadásában, majd Jézus emberé lett, nemrég ünnepeltük. Az advent végén, karácsony, a mi úrunk születésének a napja. Keresztre feszítetett, elérkezett a szabadulás útja. Nincs más út, hogy kiszabaduljunk az ítélet alól, csak Jézus Krisztusnak a keresztje. Jézus mennybe ment, majd pünköskor, elküldte az ő szent lelkét. Majd 70-ben, amiről Jézus beszélt, leromboltatott Jeruzsálem. Elkezdődött a gyülekezet kora. Isten választott népe, mindazok, akik Krisztus keresztjébe vetik bizalmukat. Izrael állama létrejött 1948. május 14-én. És ez... Tesszalonikai levél beszél róla, és nem akarom most újra megismételni. Lelkipásztorunk beszélt erről, jön az elragadtatás. Felhőkön keresztül találkozunk a mi urunkkal, Jézus Krisztussal. De az Antikrisztus is színre fog lépni. Hangsúlyozom, ezeket az időpontokat nem tudjuk. Nem tudjuk, mikor lesz. Bárány mennyegzőjén fogunk részt venni. Nem tudom, milyen lesz, de tudom, hogy igen nagy-nagy öröm, és igen nagy-nagy dicsőség lesz ott. 7 év szövetségkötés lesz Izrael és az Antikrisztus között. Fél időben ez a szövetség felbomlik, és elkezdődik a nagy nyomorúság. Amikor készültem a prédikációra, én mindig, amikor készülök, elképzellek benneteket, elképzelem az arcokat. És tudtam azt, hogy már ezek a tények, amiket itt szépen így előbb felsoroltam, vagy ezek a gondolatok, ez úgy plúgy, úgy lehangolnak, lenyomnak. Ezért csak hadd mondjam tisztelettel, hogy házi feladatnak javaslom a Jelenések könyvének és Dániel könyvének az olvasását. A 4 lovas a hét pecsét, a hét pohár. Olyan iszonyatos ítélet várható a földre, amit mi nem tudunk elképzelni. Hegyek szakadnak bele a tengerbe, csillagok hullanak le, a napnak a fénye elveszik. Olyan földrengések lesznek, amit el nem tudunk képzelni. Az emberek a rémületükben barlangokba bújnak el, és kérik, hogy szakadjon ránk. Iszonyat, ami ebben az ítéletben vár a megmaradt emberekre. Betegségek, gyötrő dolgok, iszonyatosan nagy szenvedés. De Isten közbelép. Nem engedi, hogy a gonoszság növekedjen. És visszajön az Úr Jézus. Nagyon tetszett mindig, amikor Árpád mondta, hogy nem gyermekként jön. Nem keresztre feszítetten, hanem dicsőséges királyként van, fehér lovon. De a ruhája vörös lesz. Az ítélettel jön. Királyok királya, az uraknak ura. Azért jön, hogy helyreállítson, megállítsa a gonoszságot, és a harmagadoni csatába legyőzze az Antikrisztust, legyőzze a sátánt, és megkötöztetik. És elkezdődik, Jelenések könyvé tanítja ezt, az ezeréves birodalom, majd újra elengedtetik a sátán, újra a szentek táborát, Jeruzsálemet megtámadják. Helynézést, ez? Mit mond ez? Nem tudom leállítani. Itt azt mondja nekem, hogy ideje felkelni. Hát nem tudom, hogy fogom leállítani. Ideje felkelni. Végső ítéletnél sátán megkötöztetik, a sátán belevettetik az kénköves tóba. És mindazok belevettetnek, akik nincsenek beírva az életkönyvébe. Isten nem az embernek készítette ezt, tehát nem gyönyörködik ebben. Szomorú emiatt. De mindazok, akiknek nincs rajta a bárány vére, azok oda vettetnek. A Biblia ezt nevezi második halálnak. Illetve a második feltámadás előzi meg. És itt hadd említsek nektek egy nagyon fontos dolgot. Nagyon tetszett ott az elragadtatásnál, hogy Pál apostol tanítja, hogy nem csak mi leszünk elragadtatva, hanem mindazok, akik Krisztusban meghaltak előtte. Tehát együtt leszünk mindazokkal, akik Krisztusban meghaltak. Mindazokkal, akiket elvesztettünk. Együtt leszünk Erzsikével. Együtt leszünk Ferivel. Örömben leszünk ott a mennyegzőn. Az ítéletkor feltámadnak mindenki. Jobbra, balra, juhok, kecskék. Nem lesz appelláta. Szét leszünk választva. Micsoda csodás reménység ez. Meg leszünk mentve, az Úr elkészítette a szabadulás útját. Kész vagy-e? Hadd hozzam újra elétek a kislány történetét. Anyukájának három dolgot mondott. Megmosakodtam, felöltöztem, és elkészítettem a kis csomagomat. Hogy lehet ezt lelkileg tenni? Hogyan mosakodhatok meg? Hogyan öltözhetek fel? Hogyan készülhetek fel? Engedjétek meg, hogy ez egy kis ilyen, nem mondom, hogy mutatvány, de hadd magyarázzak el nektek valamit. Ahogy már többször említettem nektek, az embernek a szíve az ifjúságától fogva gonosz. Olyan érdekes, hogy amikor megérezte Noé áldozatának az illatát, akkor Isten ezt mondta, hogy nem pusztítom el többet a földet vízzel, annak ellenére, hogy gonosz az ember szívének a szándéka. Noé óta is mindannyiunk szívében ott van a gonoszság csírája. Az IE tanfolyamon nagyon jól ki lettünk képezve Árpád által. Azok, akik esetleg nem ismerik Árpádot, ő volt a nyugdíjas lelkipásztor, aki már elköltözött innen. Ő tanított minket nagyon jó példázatokra. És hadd mondjam el az egyiket. Ez a rántott tojásnak a sütése. És ez még külön egy személyes élmény is tartozik, hogy ezt gyorsan elmesélem, hogy felszálltam a vonatra, és van nekem ez a pici Gedeon Bibliám. És akkor azt szoktam így a vonaton olvasni, és akkor három öreg néni odajött, és leültek mellém. És akkor egyik öreg néni, idős néni kérdezi, hogy maga pap? Hát mondom, nem teljesen, de bizonyos értelemben igen. Tehát nem is válaszoltam neki világosan, és sikerült neki elmondanom az evangéliumot. Egy dologgal viszont küszködött, ő azt mondta, hogy hát én nem vagyok rossz ember, én nem vagyok bűnös, én elmegyek misére, gyónok, elvégzek mindent. És akkor mondtam neki, hogy jött a tojásos példám, hogy amikor jön a család, rántottát tetszik sütni, mondjuk 10 tojásból. 10 tojás megvan, beleüti a 11-et, ami mondjuk romlott. Akkor megehető az a rántotta. És akkor könnyes lett a szeme, és mondta, hogy nem. Most ezt azért tartom nagyon jó példának, mert mi emberek általában hasonlítgatunk. Ugye azt mondjuk, hogy én nem vagyok szicíliai mafiózó, én nem gyilkolok, nem csinálok semmi rosszat, talán még olyan öltönyös se vagyok, aki milliárdokat lop el az államkasszából, én jó ember vagyok, elmegyek templomba, megtartok mindent. De ha mélyebbre nézünk, az az egy záptojás mindig ott van. Haragvó vagyok? Igen. Hazudok? Néha igen. És a skálán szeretjük magunkat berakni valami helyre. De a Biblia világosan egyértelmű mondja, mindenki vétkezett, hiával van Isten dicsőségének. És ez ítéletet von maga után. Ez a sötétség Isten haragját vonja maga után. Harag vár arra, ítélet vár arra, akinek a lelke nem mosattatik meg. Nem mosattatik meg a bárány vérébe. Ha nem mosattatik meg, ítélet vár rá. A bárány vérébe erő és hatalom van. A sátánt is legyőzi. A bárány vére legyőzi a te bűnös vágyaidat. A bárány vére az, ami életet hoz és szabadulást hoz. Krisztusnak a kereszten kiontott vére, az érted ontatott ki, a szabadulás útja az ítélet elől. Nincs más út. Bárány vérében megmosatott lélek, a szent és tiszta. Méltó arra, hogy a mennyországba bejussa, és bemenjen. Kész a mennyegző, kész a mennyasszony. Az igaz cselekedetek, az a gyolcs. Az, hogy valakinek fehér a lelke, vagy megmosatítok a bárány vérében, a Biblia világosan tanítja, hogy az nem azt jelenti, hogy te jobb vagy, te méltóbb vagy, hanem egyszerűen az a különbség, hogy felismerted azt, hogy Krisztushoz kell jönnöd a kereszthez. A Biblia beszél a pokol kegyetlenségéről, a pokol szenvedéséről. Ez külön prédikációt megérne. Jézus használ példázatokat, beszél arról, hogy milyen a pokol szörnyűsége. Kettőt hadd említsek. Egy csepp víz a szomjúságot oltaná, de nincs víz a pokolban. Az ott lévő embereknek a húsát férgek rágják. Valós, fizikális hely a pokol. És egyetlen egy út van belőle, Krisztusnak a vére. Kész vagy az elragadtatásra? Kész vagy arra, hogy elkerüld mindazt, ami vár a világra? Ha Krisztus vérében nem mosattattál meg, nem vagy kész. És a következmények jönnek. Szeretnék még egy nagyon fontos dologról beszélni nektek. A szürke ing. Ez a fehér ing, ha használják, mi szükséges? Házi asszonyok itt előnyben, mosásra van szükség. Én hadd kérjelek meg benneteket, hogy lapozzunk a Kolossékhoz írt levélhez, és szeretném felolvasni a harmadik fejezet, ötödik versétől, ez a 229. oldalon van. Öljétek meg tehát tagjaitokba azt, ami csak erre a földre irányul. Paráznasságot, tisztátalanságot, szenvedélyt, a gonosz kívánságokat és a kapzsiságokat, ami bálványimádás. Mert ezek miatt haragszik az Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt. Haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetköztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Mi az, amit szeretnék most itt hangsúlyozni? Régi ember, új ember. És ez az új ember állandóan megújul. Miért? Miért kell megújulni? Mert a lelkünket a kívánságok, a bűn bekoszolja. És szükség van arra, hogy napról napra megújuljon. Dávid királyról még hadd ejtsek szót. Isten kedves embere volt ő. Isten nagyon szerette, kisfiúként hívta előtt. Csodálatos énekeket írt. Nagyon-nagyon ott volt közel Istenhez. Szinte rá is lehet mondani azt, amit Noéra és Énokra lehetett mondani, hogy az Istennel járt. Így jegyzem meg, Énokot az Úr elragadta. Istennel járt, csodálatos kapcsolatban volt Istennel, és királlyá tette őt Izraelben. Majd nem ott volt, ahol kellett volna neki lennie. Nem járt talán azokban a napokban Istennel. És a történetet jól ismeritek, parázna kapcsolatba került Becsabéval. És Isten jött és figyelmeztette. És küldte Nátánt. És én szeretnék megkérni Attila, hogy olvast fel a Zsoltárokból azt a részt, ahol Dávid összetörik, és kitárja szívét újra Istennek, azután, miután Nátán figyelmeztette őt a bűnére. Még egy dolgot hadd említsek. Tehát paráználkodott, és gyilkolt. iszonyatos, hogy milyen bűnt követett el, hova raknátok a skálán? Ma a gyülekezetbe, ha valaki ilyet elkövetne. Halálos ítéletet nem kapna, börtönbe életfogytiglant kapna, az biztos. Kizárnánk a gyülekezetből, nem? Igen. Légy szíves, Attila, olvasd fel, hogy milyen volt Dávidnak a szíve.
51. Zsoltán. A karmesternek Dávid Zsoltára abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betlehemhez. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy izgalmattal. Teljesen mondd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak lát, ezért igazad van a szót, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben szültem, születtem, anyám vétkében, fogvétkében fogant engem, de pedig szívben lévő igazságot kedvele, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, most meg engem is fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságod és örömöd halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el most tárad vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vesd el oltár előtt, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Kiállíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzá.
Nincs ilyen vétek, nincs ilyen bűn, amit Isten ne tudna megbocsátani, amit Krisztus vére ne tudna eltörölni. Kolossi levélben azt lehet olvasni, hogy napról napra megújul. Ez a keresztény életünknek a legfontosabb cselekvése. Istennel járni, napról napra megújulni, és ismerni őt. Ha vétkezünk, van hova mennünk. És újra tiszták lehetünk. De a kérdés az, és most itt egy nehéz pontot akarok érinteni, és kérlek, vegyétek ezt tőlem nem úgy, mint aki teológiát végzett, és mélyen beleásta magát, véleményt szeretnék elmondani, a saját véleményemet, és kérlek, így is vizsgáljátok meg. Ez az ember nincsen kész. Ő készen van. Ő szürke. Készen van? Akkor ő itt marad? Amikor az elragadtatás történik, akkor ő a szürke itt marad? Csak a fehérek ragadtatnak el? Hogy van ez? Én úgy gondolom, hogy a Biblia világosan, egyértelműen tanítja. Aki Krisztus vérében megtisztult, aki Jézus Krisztus behívta az életébe, az nem veszíti el az örök életet. Az az övé. Megkapta. De mi van azzal, aki vétkezik? Nem vagyunk tökéletesek. Olyan jó, hogy lehet mindig menni Krisztushoz, és olyan jó napról napra megújulni azért, hogy őt egyre jobban megismerjük őt. De mi van azzal a személlyel, aki bűnben marad? Hosszan bűnben marad. Készen van ő. nem tudok választ adni nektek arra, hogy az itt marad, elragadtat. Nem azt szeretnék automatizmusba menni, hogy abba a szélsőségben nem szeretném tanítani azt, hogy elfogadtad az Urat, minden oké. Nem kell foglalkozni semmivel. Bűnözzünk. Hát, hogy is megvan az üdvösségem, nem? Pál apostol is ezt mondja, hogy távol legyen tőlem. Bíztat minden igé, minden egyes levelében, itt is Péter is bíztat bennünket, hogy szent és tiszta életet éljünk. Ha nem ezt éled, nem vagy kész. Ha titokban a pornográfiát nézel, nem vagy kész. Fiataloknak mondom, ha barátnőddel vagy barátoddal házasság előtt szexuális kapcsolatot kész létesítesz, nem vagy kész. Ha pénz uralja le az életedet, és mindent a pénz határoz meg, nem vagy kész. Hogy mi a következmény annak, hogy nem vagy kész? Egy dolgot tudunk, hogy amikor odaállunk Krisztus elé, úgy állunk oda, mint akik tűzön ment át, azok, akik nincsenek készek. Nem tudom, hogy lesz ez a pillanat, de Jézus beszél arról, hogy vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnezedjék a mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. És hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Ideje felkelni. Hadd utaljak újra a kislányra. Megmosakodott, felöltözött, és ott volt a kis csomagja. Mi volt ebbe a csomagba? Hadd olvassam fel nektek. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ugyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Háladással énekeljetek a szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Harag van a szívedben, nincs megbocsátás, nem vagy kész. Bocsánat van ebben a kis bőröndben, hálaadás, öröm, jóság, szeretet a lélek gyümölcse. Nagyon tetszett, és most szeretném emlékeztetni bennetek megint Lacinak a prédikációjára. Emlékeztek? Mit mondott? Mire van szükségünk? Üdvösség sisakjára. Szükségünk van a szeretet és a hit páncéljára. Noé, Énok és az összes hithős hitáltal ragadtattak el. Ideje felkelni. Végére egy történet. Ez egy barométer. A története a következő. Egy férfi megvásárolt ezt a barométert, és Hát, amikor hazaért, mindig azt látta, hogy rossz időt mutat, rossz időt mutat. Hát nem igaz, rászta, mindent csinál vele, megint rossz időt mutat. Tühébe megírta a levelet a cégnek, aki ezt a barométert készítette, és hát gondolt, hogy majd postára adja. Elment hazuról, mire hazaért, nem volt háza. A vihar elsöpörte a házát. Ideje felkelni. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Hónap igéje is. Ezt tanuljuk. Mutassátok meg, hogy szentek vagytok. Nem azt kell elképzelni, hogy most én itt körülnézek, és mindenki fölött egy ilyen glória. Itt mindenki fölött ott van, és akkor lesz Szent Hanna, Szent Virág, és így tovább, hanem félre tett Isten számára. Igen, követünk el bűnöket, nem vagyunk tökéletesek, de van hova mennünk. Tudunk Krisztushoz menni, és nincs olyan bűn, ami ne lehetne megbocsátani. Egy férfi ember életében van néhány nagyon meghatározó pont. Én, amikor feleségemet megláttam, mennyasszonyi ruhába, hát a szívem majd kiesett a helyéről. Csak itt megjegyzem a hölgyeknek, akik csinálták ezt a női nap. Milyen nap volt? Vagy férfi nap? Megbecsülés napja. Majdnem azt mondom, hogy apák vagy férfiak napja. Nem, megbecsülés napja volt. És amikor bejöttünk az ajtón, volt egy nagyon kedves dolog, ami én először úgy utána, hogy dúltam, fultam magamba, az volt, tudjátok, hogy a feleség ott állt az ajtó, tehát benyitottam, váratlan ott volt Margarita, csomó ember, tűz mellettem, ez mi? Zavaromban nem tudtam itt lenni, mit kezdjek, de ha hiszitek, ha nem, ez a pillanat azóta sem megy ki a fejemből. Azért, mert láttam feleségemet, és az ajtó, amikor beléptem, meghajolt. Fogadta az urát. Milyen nagy öröm lesz, amikor a gyülekezet, a felkészült mennyasszony megáll az ura előtt. Milyen csodálatos pillanat lesz az. Ez a reménységünk. Erre készülünk. És azért élünk, hogy egyre jobban megismerjük Jézus Krisztus, megismerjük az Urat, megismerjük a vőlegényt. Felkészültve érkezzünk a mennyegzőre. Dániel könyvének az egyik utolsó sorai. Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek. A bűnösök pedig bűnösök maradnak. Örüljünk és újjongjunk, és dicsétsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője. Felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Testvéreim, nem csak az igaz cselekedeteidet, de az imádságaidat is gyűjtik. Ilyen kis füstölőben, és felszáll Istenhez. Siettessük az Úr visszajövetelét azzal, hogy felkészülünk. Készen vagyunk. Nem tökéletességre hívok most innen meg bárkit is. Nem azt mondom, hogy időzőjelben szent, hanem arra hívlak, hogy napról napra megújulj, és kész legyél az Úr Jézus visszajövetelében. Az időpontot nem tudjuk, de közel van. Köszönöm a figyelmeteket, elnézést, hogy hosszúra sikeredett, és szeretném kérni a zenészek, merre vagytok, az záróéneket énekeljük el.